Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a hallgatóságot, a mai vendégem Nagy Boldizsár, a BNP Paribas Wealth Managementnek az ügyvezető igazgatója, akivel folytatom az előző beszélgetésemet. Arról beszéltünk, hogy egy cég értékesítésnél hogyan lehet kezelni azt a pénzt, ami a tranzakcióból származik, hogyan kell előre tervezni. És egy nagyon fontos téma, ami lemaradt a múltkori beszélgetésünkből, az a diversifikáció. Tehát azzal szeretném folytatni, hogy tulajdonképpen az egyik ok, amire egy cégvezető eladja a cégét, hogy mindene abban az egy cégében van, ami egy nem likvid befektetés, és az öreg korára, hogyha nem jut készpénzhez, és tegyük fel, hogy valami történik az ő egészségével, annak a cégnek az értékét nem biztos, hogy fel tudja szabadítani. Tehát az egyik oka egy ilyen eladásnak vagy tranzakciónak, hogy felszabadítsa és likviddé tegye azt a pénzt. Érdekelne erről a véleménye, hogy hogyan lehet ezt leghatékonyabban csinálni.
Azt látjuk, hogy a vállalat tulajdonosok a saját vállalatukat úgy tekintik, mint aminek gyakorlatilag zéró a kockázata, miközben egy értékpapírt, egy akár egy sima kötvényt pedig nagyon kockázatosnak tekintenek. Tehát azért van egy ilyen ugye ismert dolog, hogyha én a saját vállalatomat kontrollálom, akkor én azt nem tekintem nagyon kockázatosnak, miközben kiadom a döntéseket a kezemből, akkor hirtelen minden kockázatosnak tűnik. Ugye a saját családi vállalkozásomat a tőzsdén nem látom a napi árfolyamokat, nem lehet látni, hogy egy mondjuk az elmúlt válság vajon hány százalékos értékvesztést okozott volna a családi vállalkozásban, miközben a tőzsdén látjuk, hogy 40-50 százalékot estek az árak a válság során. Tehát van egy ilyen informális különbség a két megítélésben. Az első kérdés, ami felvetül, miután valaki eladta a családi cégét és befolyt a vételár, az az, hogy vajon devizában vagy forintban tartsuk ezt az összeget. A kérdés nem úgy merül fel, hogy vajon melyik devizában lehet magasabb hozamot elérni. A kérdés úgy merül fel, hogy melyik devizában nincs deviza kockázatom. És ez azért nehéz kérdés, mert tudjuk, hogy előbb vagy utóbb Magyarország fog csatlakozni az eurózónához, és ezek a pénzek, amelyek jó esetben több száz vagy akár milliárdos tételek is, tudják a tulajdonosok, hogy ezt valószínűleg már nem fogják forintban elkölteni. Ugyanakkor, hogyha ő úgy adja el a cégét, hogy tudja, hogy rövid időn belül forintból fog újra vállalkozni, akkor nyilván forintban kell ezt a részt tartani, hiszen így nincs deviza kockázat. Mi azt szoktuk mondani, hogy a deviza kockázat az egy ugyanolyan lényeges része a befektetéseknek, mint mondjuk az, hogy most kötvény vagy részvény kockázat. Tehát ezt nagyon az elején meg kell beszélnünk az ügyfelekkel. Nem véletlen, hogy nálunk lévő közel 80 milliárd forintból 70% az devizában van, és nem forintban. Tehát miközben a tulajdonosok azt látják, hogy forintban még mindig magasabb hozamot lehet elérni, de számukra kisebb érték, mint az a gondolat, hogyha ők devizában vannak, akkor a magyar forintnak a kockázatával nem kell számolniuk, ők nem kell, hogy kinyissák reggel az újságot, és hogy az akkor most megint a forint gyengült, és hogy az aggodalommal töltse el őket.
Mert végeredményben az ő nyugdíjuk az már egy eurókorszakban lesz, és ezért jobb euróba tartani, gondolom.
Igen, bár azt látjuk, hogy nem igazán nyugdíjban gondolkodnak a tulajdonosok, hanem gyakorlatilag eljutottunk odáig szerencsés módon, és lehet, hogy a mi ügyfeleink talán egy kicsit ebben előrébb tartanak, hogy a következő generációk, tehát ezek a pénzek nagy részben, ezek akkora pénzek már, ami nem csak egy nyugdíjfizetésre elegendő, magas színvonalú nyugdíjra, hanem tudjuk, hogy gyakorlatilag a 5 generáción keresztül tovább mehet, nem fogják elkölteni majd a következő generációk, hanem mindig csak egy olyan biztonságos hátteret fog nekik nyújtani, amire lehet támaszkodni, rossz időben egy picit lehet használni, jó időben be lehet fektetni, és ők is tovább fogják adni majd. Ez így működik nyugaton évszázadok óta.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Gondolom nem csak a valutának a diversifikációja fontos, hanem a portfóliónak, tehát nem szabad egy részvény papírba fektetni, hanem egy diversifikált portfólióban, akár alapokban.
Így van. Nagyon sokan azon lepődnek meg, hogy miért miért is kell ennyire diverzifikáltnak lenni a portfóliónak? Mi értelme van egy értékpapírban 1-2%-ot tartani? Ezt erősíti az a mondjuk így nem túl professzionális szolgáltatóknak a hozzáállása is, amikor láttunk ilyen ajánlatot, hogy akár több százmillió forintra is, hogy egy negyedet ide, egy negyedet oda, harmadik negyedet oda, és ez volt a megoldás. Tehát ez sajnos nem ennyire egyszerű. Megvannak ennek a matematikai, modellezési, optimum számítási, statisztikai, kockázatszámítási háttere, hogy mégis milyen fajta értékpapírból, értékpapír osztályból mennyit rakunk be az egyes kockázati osztályokba, és nyilván az ügyfeleknek meg is mutatjuk, hogy ez egy régebbi válságok során hogyan viselkedett ez a kockázati osztály, mire lehet számítani. Tehát mi előre elmondjuk, le van a prezentációkba fektetve, hogy óhatatlanul lesz majd következő válság, óhatatlanul a bank nem fogja tudni előre jelezni, hogy ez mikor lesz, ezt azért tisztázni kell, sokan azt gondolják, hogy a banknak az a feladata, hogy szóljon, mikor válság van, és akkor lépjünk ki. Sajnos ez nem megy. Azt viszont meg tudjuk csinálni, hogy ebben a válságban, a következő válságban ne essen egy bizonyos szintnél nagyobbat az ő portfóliója. Tehát tudjuk, hogy mondjuk egy úgynevezett konzervatív portfólióban mondjuk egy 8%-ot eshet a tetejétől az aljáig, a következő úgynevezett kiegyensúlyozott portfólióban viszont már akár 21-22%-ot is eshet a tetejétől a legaljáig egy portfólió. Tehát ez nagyon jó mérőeszköz arra, hogy vajon egyes ügyfeleknek milyen kockázati osztály felel meg. Tehát nem az a célunk, hogy a lehető legmagasabb hozamot érjük el, hanem az a célunk, hogy azt a tűrés határt érjük el, amikor az ügyfél még tud a saját családjával, munkájával, szabadidejével foglalkozni még egy válság során is. Tehát nyilván mindenki aggódik egy válság során, de az, hogy rámenjen az egész élete, az nem lehet megoldás.
Vagyis úgy is lehet fogalmazni, hogy egy bizonyos kockázat szintnél, ami definiáltan elfogadható, hogyan lehet a legmagasabb hozamot kihozni?
Így van. Azért szoktuk javasolni, hogy inkább induljunk egy alacsonyabb kockázatról, és nézzük meg, hogy nálunk negyed évente van írásos és szóbeli tájékoztató, hogy egy olyan negyed évben, amikor a portfólió hozama esetleg negatív, akkor ő hogyan reagál erre. Vannak ügyfelek, akik arra, hogy 1%-ot esett már a portfólió értéke, már arra rosszul reagálnak, és vannak olyanok is, akiknek ez fel se tűnik, mert hozzászoktak már a nagyobb kockázatokhoz. Hát mindenkinek a kapcsolati első szakasza az arról szól, hogy állítsuk be közösen azt, hogy vajon tényleg milyen kockázatot érdemes vállalni.
Tehát millió termék van a piacon, amibe be lehet fektetni, részvények, alapok, mindenféle dolog. Egy cég tulajdonosnak, aki eladja a cégét, és nem foglalkozott ilyen dolgokkal, ez elég gyakran teljesen el van veszve. Hogyan tud ilyen esetekben segíteni, milyen tanácsokat szokott adni?
Először is azt kell látni, hogy ez egy külön szakma, tehát hogy nem... Tehát attól még, hogy elkezdi a cégeladás után tanulni a befektetéseknek a technikai oldalát, tehát hogy működik egy befektetési alap, hogy működik egy kötvény. Ettől még azért időbeli tapasztalat az, hogy sok-sok válságot átérjen az ember, ez ugyanúgy kell ahhoz, hogy ezeket a befektetéseket a bank jól tudja csomagolni az ügyfelek számára. A bank és az ügyfél között általában három fajta kapcsolat lehetséges. Az egyik a klasszikus vagyonkezelés, amikor a bank egy kockázati osztályon belül saját maga hozhat döntéseket, arról nem kell kikérni az ügyfél véleményét, de természetesen nagyon szigorú szabályokkal lehet ezt a vagyonkezelést csak végezni. Igazából ez talán a legfejlettebb formája a banki befektetési működésnek. Hihetetlen sok kontroll van ebben a mechanizmusban, hogy hogyan döntünk arról, hogy egy értékpapír bekerüljön a portfólióba, vagy kikerüljön, hogyan van szabályozva az, hogy hány százaléka lehet a portfóliónak egyes eszközosztályokba, egyes kibocsátótól meg van határozva, hogy mennyi lehet, stb. Tehát ez egy nagyon komoly teljesítmény a bank részéről. A másik az, amikor portfólióban gondolkodunk, de mindig a változtatás előtt kikérjük az ügyfél véleményét, hogy rendben találja ezt a változtatást, javaslatot vagy sem. A harmadik pedig az ad hoc kapcsolat, amikor általában rövid távra, nem portfólióban gondolkodva, hanem mondjuk éppen van egy 10 millió, 20 millió forint összeg, akkor ezzel mit kezdjünk, és ez egy ilyen ad hoc jellegű feladat. Itt szoktunk általában egyedi részvényekkel, vagy árupiaci termékekkel foglalkozni. Ez a kapcsolat, ez vegyesen is megtalálható, tehát vannak olyan ügyfelek, aki mondjuk pénzük 90%-át azt konzervatív vagyonkezelésbe rakják, és 10%-kal pedig rövid távon magasabb hozamú befektetéseket keresnek. De azt az egész ügyfélkörre elmondható, hogy nálunk általában konzervatív a befektetői kör, hiszen az előbb említett háttér, tehát az, hogy vállalattulajdonosok vannak, akiknek a vállalatuk az elég kockázatot hordoz, az elég profitot is hordoz, tehát a banki befektetésekben nem kívánnak sem kockázatot, sem nagy profitot feltétlenül elérni. Ugyanakkor nagyon fontos számukra, hogy a már megtermelt pénz az ne vesszen el. És ugyanígy vannak olyan családok, akik eladták a vállalatukat, és gyakorlatilag az egész családnak ez a fő bevételi forrása, hogyha ezt nem gondosan kezelik, akkor bizony az egzisztenciája a családnak veszélybe kerül.
Itt az is, azt hiszem, érdemel egy kis hangsúlyt, hogy itt nem csak magyar részvényekben, alapokban kellene gondolkodni. A diversifikációnak egy része, hogy a globális piacokról emeljük be a portfólióba azokat az elemeket, amik talán jobban ki tudják elégíteni az ügyfélnek a céljait, mint a hazai termékek. És ez mondjuk a globalizációnak az egyik előnye, hogy itt annyiféle termék között lehet választani, hogy tényleg sokkal könnyebb maximalizálni az eredményt egy bizonyos rizikó szintnél.
Így van, én nem tudom, kb. 10 évvel ezelőtt egyszer meglepődtem, amikor Ausztriában azt láttam, hogy az osztrák ügyfelek befektetései között kevesebb, mint 1% volt az osztrák értékpapír. Ez nem valamilyen hazaszeretet hiányából, vagy nem tudom, másból ered, hanem egyszerűen egy nagyon racionális befektetői magatartás, tehát nem akarunk kitéve lenni egy-egy ország, nem csak Magyarország, hanem más országnak az ország kockázata, vagy hogy annak a piacnak legyünk teljesen kitéve. Tehát ezért van az, hogy nem azért van szükség mondjuk egy braziliai részvénybefektetésre, vagy egy német kötvénybefektetésre, mert az feltétlenül jobb hozamot hoz, hanem azért, hogy minél több lábon álljunk, és hogyha lesz egy válság, vagy lesz egy valamilyen negatív piaci visszaesés, akkor ez csak részben érintsen bennünket, és ha pedig van egy piaci fellendülés, akkor nem tudjuk, hogy éppen a világ melyik részén, vagy melyik értékpapír fajtájában, de ebben pedig legyünk benne.
Ez a minél több lábon állás mellesleg, ez matematikailag ki van mutatva,
így
hogy
van.
Ez csökkenti a rizikót.
Tehát így ez van, tehát van egy ilyen közgazdasági tétel, hogy egy portfólió elemeinek a kockázata, az több, mint ebből az elemekből álló portfóliónak a teljes kockázata. Tehát ezt úgy lehetne szemléltetni talán, hogy az egyes elemeknek van egy hulláma, és ezeket a hullámokat, hogyha jól összeállítjuk ezt a portfóliót, akkor egymást kiütik, ki egyensúlyozzák ezeket a hullámokat, és így kisebb lesz a hullámverés végül. Ezért nagyon fontos azt látni, hogy Nyugat-Európában a banki piac úgy épül fel, hogy nagyjából félmillió euró vagyonig a helyi lakossági bankok szolgálják ki az ügyfeleket. Tehát ezeknek az ügyfeleknek nagyon fontos az, hogy a standard banki szolgáltatások, tehát a rövidtávú betétek, a kártya, átutalások, folyószám, ezek nagyon fontosak, hogy minél rugalmasabban, egyszerűbben, olcsóbban, gyorsabban működjenek, és ezeket a helyi bankok tudják legjobban megvalósítani. Ugyanakkor nagyjából olyan félmillió euró vagyon fölött sokkal fontosabb lesz a vagyon megőrzés, magának a banknak a biztonsága, a banknak a globalitása, a hozzáférése a termékekhez, a felhalmozott tapasztalata ezekkel az ügyfelekkel, és ezért általában mondjuk a top 20 bank az, aki ebben a globális private banking vagy wealth management üzletágban gyakorlatilag a világ szinte összes országában uralja ezt a felső szegmens. Tehát, hogyha mondjuk elmennénk, nem tudom, Indonéziába, vagy elmennénk Brazíliába, akkor ugyanezt a helyzetet látnánk, és ez szép lassan Magyarországon is alakul ki, tehát, hogy akik ekkora vagyonnal rendelkeznek már, azok nem ugyanazt a bankot bízzák meg a befektetéseik megőrzésével, mint aki mondjuk a kártyájukat adja. Én mondom, mindenki, aki a legjobbat tudja nyújtani abban a szolgáltatás fajtában, az megtalálják az ügyfelek.
Gondolom az is egy fontos része a kérdésnek, hogy a bankokban minden országban van egy állami limit, hogy meddig garantálják a betéteket. Ez Magyarországon 50 ezer euró, tehát ezért is indokolható egy diversifikáció, és egy stratégia, hogy hogyan lehessen minimalizálni ezeket a rizikókat?
Ez egy elég bonyolult rendszer, tehát egyrészt van egy garancia betétekre, másrészt ugye a nagyobb vagyonok azért a értékpapírokban vannak, az értékpapírok esetében a kibocsátó az, aki felel azért az értékpapírért, tehát ő garantálja annak visszafizetését. Ugyanakkor maguk a bankok is sajnálatos módon csődbe mehetnek, egyes értékpapírok is, tehát ennek nagyon összetett a vizsgálása. Az minden esetre egy fontos szempont, hogyha valaki egy bankra bízza a pénzét, hogy megnézze, hogy mennyire biztonságos ez a bank. Ugye ezt lehet nézni minősítő intézetekkel, ismerjük, hogy bizonyos országoknak, bizonyos nagyvállalatoknak van minősítése, ez a 3A-tól lefelé, ugye Magyarország éppen 3B-nél tart, és attól félünk, hogy esetleg még lejjebb megyünk. Ugyanígy a bankoknak is, a nagy nemzetközi bankoknak megvan ez a minősítése. A másik pedig egy, ami talán a legobjektívebb, hogy a vállalatok és országok kötvényei csődbe menetele ellen lehet biztosítást kötni. Hogy ez a biztosítás ez mennyire drága, itt le lehet mérni, hogy a piac hogyan gondolja, hogy az az ország vagy az a vállalat mennyire biztonságos.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Most egy elég volatilis piaci helyzetben vagyunk, tehát köztudott az ír helyzet, ez most kiterjedhet Portugáliára, Spanyolországra, az egész eurózónának a potenciális összeomlását ecsetelik lehetőségként. Mit tudna javasolni, hogy az ilyen portfólióknak a kezelésénél hogyan lehet az ilyen faktorok ellen védekezni?
Először is a BNP Paribasnak azért az a véleménye, és mint az eurózóna legnagyobb bankja, azt gondolom, hogy elég sok információval rendelkezik az eurózónáról, hogy azért itt komoly veszélyben nincs az eurózóna, tehát az nem egy valós kimenet, hogy megszűnik az euró, vagy fölbomlik az eurózóna. Az viszont egybeesik ezzel az óvatossággal egy teljesen más vonalon a dollár erősödése. Tehát azt gondoljuk, hogy a dollár akár egy 10-15%-kal tud erősödni a következő 1-2 évben. Ez pedig arra indít minket, hogy azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy az eddiginél több dollárt tartsanak. Ugyanakkor ezt az előbbi gondolatmenet alapján nem azt jelenti, hogy akinek most eddig volt 1 millió eurója, azt most váltsa át, és lesz neki 1,4 millió dollárja, hanem csak a fokozatosság elvét követve, hiszen azok, akik az előbb említett módon majd a nyugdíjukat, vagy a következő generáció euróban tartja számon, attól, hogy dollárba lesz a pénzük, az egy dollár-euró árfolyam kockázatot jelent számukra. Tehát az a tapasztalat, hogy egy ilyen 20-30%-ig el tudunk menni dollár befektetésekben, de a maradék az euró. Nyilván, hogy itt vannak olyan befektetők, akik azt gondolják, hogy akár Görögország példáját látva, akár a mostani írországi csomagot látva, hogy ez előbb vagy utóbb ezek lezajlanak, ezek az egyedi ország kockázatok, és hogyha újra a nyugat-európai gazdaság fellendülőben lesz, akkor önműködően a GDP növekedésével a hiány is csökkenni fog, és ezért érdemesnek tartják ezeken a kamatszinteken akár ír, akár portugál, akár spanyol állampapírok vételét is. Ez nyilván egy kockázatvállalóbb ügyféltípust jellemez. Aki nem ilyen kockázatvállaló típus, annak igazából sok újat nem kell csinálnia, tehát nem kell védekeznie, hiszen azok a portfóliók, amiket ők tartanak, jellemzően nem tartalmaznak ilyen ország kockázatokat. Mi azt gondoljuk, hogy miután az eurozóna 1%-os alapkamata már nem tud lejjebb menni, ezért nem nagyon érdemes hosszú távú euró kötvényeket vásárolni, hiszen talán valamikor egy év múlva elindulhat fölfelé a kamat periódus, vagy a kamat tendencia, és ez azt fog eredményezni, hogy leértékelődnek a most megvett kötvények. Ezért inkább azt javasoljuk, hogy rövid távú kötvényeket vásároljunk. Mindenki, aki egy picit is kockázatvállaló, az nézze a részvényeket úgy, hogy még lehet, hogy egy évig nem lesz belőle túl nagy hozam, de mégis egy picit talán több, mint hogyha kötvénybe rakná a pénzét, vagy betétbe fialtatná.
Ez a dollár erősödés, ez valóban erősödés? Itt nagyon sokan arról beszélnek, hogy az amerikai gazdaság is úgy el van adósodva, hogy ez lehet, hogy arról van szó, csak hogy kevésbé gyenge relatív szinten az euróval szemben, tehát van, aki azt mondja, hogy itt most Ázsia a menő, és Ázsiába kell fektetni, és talán Brazíliába.
Ez is egy jó nagy téma, ugye sokan összekeverik azt, hogy egy ország gazdasága milyen erős, hogy a GDP hogy növekszik, hogy a vállalati eredmények mi, és magával az árfolyammal. Ugye ez főleg Magyarország esetében szokott, hogy hát hogy maradhat erős a forint, miközben az ország nem jól működik. Ez sokszor felmerült az elmúlt években. Amerika esetében is nem azt kell nézni, hogy mekkora a hiány, és hogy vajon a reálgazdaság úgymond hogyan működik, sokkal inkább az, hogy a befektetőknek érdemes lesz-e a jövőben dollárban tartani a pénzüket, tehát felértékelődik-e a dollár, illetve hogy a kamat, amit kapok érte, az több lesz-e, mint hogyha más devizában tartanám. Tehát a fő eleme ennek az, hogy az amerikai gazdaság várhatóan, ha kilábal a mostani válságból, aminek már azért vannak jelei, akkor a GDP növekedés az magasabb lesz, mint Európában, ezért a Fed, az amerikai jegybank szerepét betöltő bank magasabbra fogja emelni a kamatot, mint Európában. Tehát azzal szembesülnek, akik mondjuk Euróban tartják a pénzüket, hogy visszatér az elmúlt 20 évben jellemzően meglévő kép, hogy mondjuk Euróban lehet 4%-ot kapni a pénzemre, és dollárban meg 6-ot, mondjuk egy nagyon rózsaszín világba majd. És ez szép fokozatosan indul be. Tehát, hogy valószínűleg a következő egy évben sem a Fed, sem az Európai Központi Bank nem emel kamatot, de utána valószínűleg a Fed, miután alacsonyabb is, mint az Euró Központi Bank, illetve historikusan azt látjuk, hogy gyorsabban is indul be a gazdaság, ezért nagyobb lépésekben gyorsabban fog kamatot emelni, mint az Európai Központi Bank, ez pedig arra indítja a befektetőket, hogy kivegyék a pénzüket euróból és dollárban fektessék be. Az ázsiai devizák ez lehet egy megoldás, de azért nagyon kockázatos. Tehát innen Magyarországról azon spekulálni, most a hongkongi dollár, vagy a nem tudom, tájföldi bat, az most jobb lesz-e? Hát azért ez egy más kérdés.
Nagyon szépen köszönöm. A mai vendégem Nagy Boldizsár volt, a BNP Paribas Wealth Managementnek az ügyvezető igazgatója. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.